A kőolaj árának növekedését okozhatja az amerikai-iráni konfliktus, a szakértő szerint a nyersanyag akár 10 dollárral is drágulhat. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő percekben tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az év egészében fennmarad a feszültség az Egyesült Államok és Irán között, akkor ki fog alakulni az olajárában egy úgynevezett geopolitikai prémium, vagyis a kereslet kínálat által szabályozott árhoz képest 5-10 dolláros plusz jelenhet majd meg az árban, mondta az Inforádiónak Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Sipos Ildikó interjúja.
Mindenképpen rövid távon az olajárak emelkedését okozhatja ez a pénteki akció. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a közel-keleti régióban a feszültség szint tovább nőhet, hiszen ez a cselekmény valószínűleg az Irán és Szaúd-Arábia közötti ellentétet tovább növelheti. Ugye az Egyesült Államok elsősorban Szaúd-Arábia oldalán áll, és hát ugye Iránnal szemben helyezkedik, és próbálja ugye Iránnal szemben különböző szankciókon keresztül csökkenteni a rezsim támogatását. Valószínűleg tartom egyébként, hogy ez inkább erősíti most az iráni rendszer támogatóinak számát a régióban. Hosszabb távon egyébként én azt hiszem, hogy inkább a fundamentumok lesznek meghatározóak az olajár szempontjából. A fundamentális kép idén inkább az olajárak stagnálását vagy enyhe csökkenését okozhatják, ugyanis nagyon nagy mértékű kínálat érkezik a piacról elsősorban a nem OPEC termelők oldaláról, ez a kínálat pedig alapvetően az árakra negatív irányba hathat.
A világ olajkitermelésének körülbelül mekkora részét érinti ez a konfliktus?
Hát ha megnézzük a konfliktusban résztvevő országokat, tehát Irán, Irak, illetve Szaúd-Arábia termelését, ezek együtt mintegy 16 millió hordó olajat termelnek ez a három ország, ami azt jelenti, hogy a világ termelésének mintegy 16%-át jelenti ez a három ország. Tehát hogyha a konfliktus tovább éleződik, vagy az esetben ez katonai konfliktussá alakul, ez mindenképpen egy jelentős befolyásoló tényező lesz, és a világ kínálatának egy jelentős részét érinti.
Mindezen együtt azonban elmondható az, hogy mégsem emelkedhet jelentősebb, nagyobb mértékben az olajára, pont azért, mert hogy nem az OPEC országokból érkezik most már a kitermelésnek a jelentősebb része?
Hát ha megnézzük azért a teljes képet, ugye az OPEC adja még mindig a világ olajtermelésének az egyharmadát, és a saját felhasználáson kívüli értékesítésnek pedig közel a felét, tehát azért ez egy nagyon jelentős mennyiség, ami azt jelenti, hogy befolyásolási szempontból ez még mindig egy jelentős tényezőnek számít, hogy az OPEC termelésének az alakulása miként változik. Én azt hiszem, hogy az idei évben, ha a feszültség fennmarad, azért az olajárba ki fog alakulni egy geopolitikai prémium. Erre a múltban már egyébként volt példa. Valószínűleg tartom azt, hogy ez a geopolitikai prémium ahhoz az árhoz képest, ami egyébként normálisan keresletkínálattal kialakulna, legalább egy 5-10 dolláros pluszt jelenthet majd az olajárában. Nyilvánvalóan ez azonnal meg fog látszani a benzinkutakon is, hogy az olajára miként változik. Várható, hogy a most pénteki események hatására például a héten egy 5-10 forintos üzemanyagára emelkedés következik majd be.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Mi hamarabb rendezni kellene a biomassa felhasználás dokumentálását, hogy ennek alapján lehessen tervezni ezzel a megújuló energiaforrással, mondta az Inforádiónak nyilatkozva Mezősi András. A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont főmunkatársa szerint nagyon szigorú eredetigazolási rendszerre lenne szükség a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében.
Azt gondolom, hogy a 2030-as célokat, legyen az megújuló, vagy üvegházhatású gáz, vagy akár energiahatékonyság, azokat nem tudjuk ingyen elérni. Ennek jelentős költségei vannak. Mi ezt számszerűsítettük, hogy azok a főbb célok, amikről lehetett hallani, hogy 2030-ban megfogalmazásra kerülnek Magyarországra, legyen az energiahatékonyság, legyen az megújuló, ez körülbelül évente 500 milliárd forintos plusz beruházási igényre lenne szükség. Ugye ez nem azt jelenti, hogy a költségvetési oldalról ennyit kell belerakni, ha már csak egy 30%-os támogatás intenzitással számolunk, akkor ez durván olyan 200 milliárd forintos plusz állami támogatást igényel, de ez még lényegesen csökkenthető is. Nincs ingyen, de én azt gondolom, hogy hosszú távon mindenképpen szükség van arra, már csak azért is, mert a világ egy dekarbonizált világ fele megy, ezen nem fogunk tudni változtatni, és szerintem nem is szükséges ezen változtatni.
És ebből az 500 milliárdból jelenleg nagyjából mennyit költünk el, vagy mennyit használunk fel? Ugye mondta, hogy ez nem feltétlenül költés csak.
Rengeteg forrás áll rendelkezésre Magyarországnak. Ugye az egyik legfontosabb forrás, amit megújulós vagy klímacélokra lehet fordítani, az a széndioxid kvóták árverezéséből származik. Ugye egy kifejezetten jót tett ebből a szempontból, hogy a széndioxid kvóták az elmúlt két évben jelentősen emelkedtek egy 5 eurós szintről, most már 25-30 eurós, és úgy tűnik, hogy ez az emelkedés ez talán folytatódni fog. És ennek megfelelően itt 100 milliárdos nagyságrendű bevétele keletkezik Magyarországnak évente, úgyhogy azt gondolom, hogy a forrás az rendelkezésre fog állni, ezeket a forrásokat jól kell elkölteni.
Nagyon sokat lehet arról hallani, hogy problémák lehetnek a zöld energiával. Az egyik alapvető probléma, hogy nem akkor termel mindig a zöld energia, amikor szükség van rá. A másik pedig az, hogy ha nagyon sok zöld energiát, mondjuk nagyon sok nap energiát termelnek, tulajdonképpen a hálózat képtelen lesz ezt kezelni. Szóval mi a legnagyobb probléma most ebben a pillanatban, és mi az, amit meg kellene oldanunk a következő 5-10 évre előre?
Hát alapjában szerintem két részre kell választani a történetet. Egyrészt, hogyha villamosenergia piacra vagy árampiacra beszélünk, akkor ott nagyon fontos az, hogy egy masszív naperőművi kapacitás kiépülése számolhatunk a következő évtizedekben. Erre fel kell készülni a hálózatnak. Én azt gondolom, hogy a hálózat az képes lesz befogadni. Már csak azért is, mert Magyarország egy nagyon jól összekötött ország villamosenergia tekintetében a szomszédokkal, legyen az Szlovákia vagy Ausztria, illetve a tőlünk délre helyezkedő országok, és egy nagyon jó kölcsönös előny származhat abból, hogy a Balkánon nagyon sok vízerőmű van, aki gyakorlatilag a naperőműnek vagy a szélerőműveknek a változékonyságát föl tudja venni, és akkor vissza exportálni villamosenergiát, amikor éppen mondjuk nem süt a nap, vagy nem fúj a szél Magyarországon. Én azt gondolom, az áram tekintetében ez a fontos, és a másik, ami megújulóknál nagyon fontos figyelembe venni, az a biomasszának a fenntarthatósága. Jelenleg a hivatalos kitermelési statisztikáknál durván háromszor nagyobb a kimutatott energiafelhasználás biomassza tekintetében, és azt gondolom, hogy mindenképpen rá kell fókuszálni erre a problémára, meg kell vizsgálni, hogy ennek pontosan mi az oka, miért érnek el ennyire a kitermelés és a felhasználási statisztikák. És én azt gondolom, hogy addig nagyon radikális megújuló programot biomasszára építve, azt gondolom, egy kicsit felelőtlenség lenne, anélkül, hogy ezt a problémát teljesen világosan látnánk.
És ugye a biomasszával van egy másik probléma, legalábbis egy másik aspektust is sokan említenek, hogy megújuló ugyan, azonban a dekarbonizációt, a széndioxid kibocsátás csökkentését nem feltétlenül segíti. Mert hogy mondjuk, ha fát égetünk, az nem csak, hogy szennyezi a porral a környezetet, hanem széndioxidot is bocsát ki.
Így van, amennyiben azon az fenntartható erdőgazdálkodásból származik, akkor ez hosszú távon azért tekinthető egy nulla vagy közel széndioxid semlegesnek. Ugye én azt gondolom, hogy egy nagyon jó átmeneti erőforrás lehet a 2050-es dekarbonos céloknak az elérésében, és azt gondolom, hogy szerepet fog játszani még akár hosszú távon is a biomassa. Ehhez az kell, hogy ez fenntartható módon történjen, és egy nagyon szigorú ellenőrzés mellett történjen a kitermelés, illetve a szállítás ezeknek a tüzelőanyagoknak.
Viszont ez azt is jelenteni, hogy már most el kellene kezdeni az 5-10 év múlva esedékes fakivágásokkal foglalkozást, vagyis egy nagyon előre gondoló szabályozást kellene akár a napokban, akár a közeljövőben meghozni.
Hát igen, én azt gondolom, hogy a nulladik lépés az, hogy tegyük rendbe a statisztikákat, nézzük meg, hogy mi ez az irdatlan különbség a felhasználás és a termelési vagy a forrás oldal között, és azután nézzük meg azt, hogy ténylegesen mennyi a kitermelés, az milyen erdőgazdálkodásból származik, és onnantól kezdve lehetne egy nagyon szigorú eredet igazolási rendszerrel gyakorlatilag nyomon követni minden egyes fának az életét, hogy az hogy kerül a végfelhasználókhoz, és hogy kerül ott energiafelhasználásra.
Mezősi Andrást, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont főmunkatársát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Rövid szünet után folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja.